9. fejezet, kifürkészhetetlenek a hatás, csodálatos titkai és rugói. Ugyanekkor már népesedett a megyeház környéke. A bizottsági tagok apránként gyülekezni kezdtek. Kocsi-kocsit ért a megyeházához vezető utcákon, 4 lovas fogatok, gamásnis, fajtkakas tollas kalapú gentri alakokkal, ekós szekerek, ezüstgombos, mándlis, kettőstokájú, pirosarcú öreg parasztokkal, akik gőgösen terpeszkedtek el a hátulsó kocsi ülésen, és nagy ívben köpködnek a fekete fogaik közé szorított szivartól, mert ők is oligarchák a maguk kis falujában. A megyeház előtti tért 3 lovasrendőr tartja tisztán, hogy a közlekedés lebonyolítható legyen. Lovaik patkója élesen csattog a kövezeten, amint egy-egy iramodással hátrább szorítják a kofasátrak felé a szájtátó kíváncsi tömeget. Körös körül a boltok be vannak zárva, ami azt jelenti, hogy az óvatos kereskedők nem tartanak lehetetlennek egy kis kravált. A kíváncsiaknak egyelőre kevés érdekes anyag jut, noha az igények felette szerények, még a főispán vadászának, a mi Bubenyik barátunknak megjelenése is élénk hullámzást kelt, a vadász reggelit visz egy tálcán az átellenes ezüstrák kávéházból a megyeházba, amiből konstatálni lehet, hogy a főispán csak ugyan megérkezett az éjjel, és most reggelit vitett. No, hogy fújjon meg tőle! Egy-egy érdekes fogat vagy uraság érkezik, íme a topis gróf 4 feketéje, de jó volna az árukat zsebre vágni. Majd egy egyszerű fehérre festett kasú kocsi áll meg gyönyörű 2 lipicaival, javakorú házas pár kászmálódik le a hátsó ülésről, magatartásukról, öltözetükről azt lehetne ítélni, hogy valami notárius és élete párja, de a szép nyulánk termetű leány ki az előülésről ugrott le, finom csupa csipke ruhájában, orgonavirágos florenci kalapjában, gróf kisasszonynak is beillik. A körülálló bámészkodó között méla moraj hömpölyög végig, Tóth Mari. Ejha! Hangzik egy-egy bámulat kiáltás, és csettent a nyelvével sok ínyenc férfi. A karzatra hozták mutogatni, nyelvelnek az asszonyi csoportok, de hiszen nem kell azt mutogatni, kiásnák azt a kérők, még ha bevolna is falazva. A tömeg tisztelet teljesen nyit utat Tóth nénak, aki elől megy leányával a megyeház kapuja felé, míg Tóth Mihály úr meg hátra marad a kocsisának adni utasítást, miközben a kofasátrak közül egy virgonc anyóka, aki ismeri Tóth urat, de ki ne ismerné, vidáman kínálja inkább csak tréfából a portékáját. Tessék záptojást venni, tekintetes uram, leszállítottál darabja 3 krajcár. Hát a jó tojás hogy, macskásni asszonyom? Kérdi Tóth Mihály, hátrafordulva az asszony felé. Az csak 2 krajcár. Fenyegeti meg féltréfásan Tóth uram. Hogy lehet a jó tojásnál drágább a rossz tojás? Ja, az onnan van, feleli nevetve, mert a jó tojásból csak csirke születik, a záp tojásból ellenben 2 fejű sas. Hát jól van. Mondál nábom, megveszem az áptojásait, macskásné. Ugolj le, Palkó, szedd össze mind és rakd a sarogjába, a többi kofasszonyét is szedd össze az utolsó darabig. Aztán, mit csináljak velök? Kérdezte kíváncsian a kocsis. Tóth uram a fülébe súgta. Eredj velök a kék golyóhoz az állás alá, aztán paskold oda valamennyit az állásoszlopokhoz. Megértettem, kérem alásan. Egy 10 forintost adott át Palkónak a tojások árát kifizetni, aztán eltűnt a megyeház kapujában, elhelyezte családját a karzaton, és ő maga lement a tanácsterembe, ahol már jócskán voltak az egybegyűltek. Némelyek a karzat szépei fölött tartottak szemlét, ami nem rossz mulatság, mások szeme a falakon lógó 54 főispán arcképein kalandozott, miközben türelmetlenül várták az 55-et. Sokan csoportokba verődve élénken vitatkoztak. Puskaporszagot szimatolok a levegőben, jósolta Kiplényi István. Lesz valami? Tudakolá a benfentesektől az ugrifüles Viléci Ödön. Palojtai, a vezér férfiú begombolkozott, és csak egy-egy nono, vagy hia-hia jelezte, hogy ő nagyobb és beavatottabb koponya a többinél. Tóth Mihályt többen körülfogták, ő már látta az új főispánt. Híre ment, hogy lemaradván a vasútról a vadászokkal az ő házába tért be tegnap este, és onnan rándult be éjjel a városba. 4 is kérdezték egyszerre, no, milyen ember? Tóth Mihály vállat vont, nekem tetszik. Igaz, hogy hasonlít Don Quixote-hoz?
Én sohasem láttam Don Quixote-t, felelte kitérőleg Tóth Mihály.
Inkább hasonlít Pitthez, jegyzi meg a vármegye elmince Clementi szerkesztő.
Hogy-hogy?
Annyiban, magyarázta Clementi, mert se ő, se Pitt nem tudott magyarul. Koperecki egészen hibátlanul beszél magyarul, bizonyította Tóth Mihály. Eközben egyre új és új bizottsági tagok szállingóztak, s velük különböző hírek majd az utcáról, majd az aulából, a belső termekből. A fő ispán már öltözködik. Nagy udvar van bent körülötte, tömérdek konyakot megittak. Most vitte fel a hajdul negyedik palackot a kávéházból. Ott vannak a tányérnyalók, mint 14. Lajos körül, mikor öltözködött. Csak hogy Kopereckinek nem a Canterbury érsek nyújtja nadrágot, hanem Csóva Jancsi.
Nagy különbség.
Hanem ezt a Csóva Jancsit mégis el kellene csapni, utálatos egy fráter, vélték néhányan, keresve szemeikkel az árvaszéki elnököt, Pehely Miklóst, aki a végzett földes úr Csóvát írnók gyanánt foglalkoztatta az árvaszéknél.
Az pedig kivihetetlen, szólt közbe a minden kulisszatitok tudója, Clementi szerkesztő.
Csóva Jancsinak van a legszilárdabb pozíciója az árvaszéknél, pedig egész nap a körmeit piszkálja, de mindegy, ő megrendíthetetlen. Mindenki összeomolhat, csak ő nem, neki olyan amulettje van, amellyel föltétlen ura a helyzetnek.
Vajon?
Egy receptje van a gyomorgörcsök ellen valami bécsi doktortól, és csak az az egyszer segít az elnöknek, akinél gyakoriak a kóliga rohamok.
Ilyenkor aztán Csóva után szalasztja a hajdút, aki megcsináltatja a receptet, de a kezéből ki nem engedi, nehogy leírassa az elnök. Hiszen már régen kitette volna Pehely bácsi a szűrét, mert néha ugyancsak felbőszíti a léhaságaival, de bármennyire csikorgatja is a fogait, a végső határozat az... Nem tehetem, nem csaphatom el az átkozott receptje miatt. S az imposztor Csóva a markába nevet, mert jól tudja, hogy nélkülözhetetlen a közigazgatásnál.
Apró hírecskék szivárogtak be, amelyek többé-kevésbé érdekesek, hogy Poltárit megtámadta tegnap este egy rekrúta, bárcsak agyonütötte volna. Hogy Poltáriné elvesztette a gyémántűjét a rágányos kastélyban és a szájöblítő vizét vagy felhajtotta a vacsora után. Eféle sületlenségek mulattatták a tekintetes és nemzetes urakat, míg ellenben politikai esemény színezetével hatott, hogy Tóth Mihály megvette odakül az összes záptojásokat, és elvitette valahová a kocsiján. Emiatt rögtön megindult a kritika. Hát már Tóth Mihály is tréberkedik? Az egyetlen demokratánk? No szépen vagyunk. Talán nemességet akar? A házasuló fiúkkal bíró apák védelmezték Tóth Mihályt. Végre is azt teheti a pénzével, amit akar.
Meg azért nem hazaáruló. A kofákat akarta fölsegíteni. Szóval egy kis szeszély az egész, ha az embernek sok pénze van, miért ne lehetne sok szeszélye is?
Ez alatt nagy a sürgés, forgás, készülődés a főispán szobáiban. Ott van Noszti Pál is, még vagy öt Noszti. A reggeli vonattal Feri is megjött a sógora installációjára. A két rágányos, a hölgyek a karzaton láthatók, a hortok, levickiek, homlódiak. A főispán a belső szobában öltözködik, galopinok jönnek-mennek, hírt hoznak a közgyűlési terem hangulatáról, míg a főispán a legnagyobb feladatnak egyelőre a csizma felhúzását tartja. Szaladj le, Bubenyik, keres valahol egy kis Federweiss-t.
Tényleg ez az első nehézség a megyei kormányzatnál, a többi is mind elkövetkezik, de a többi már nem olyan nagy.
Szemet szúr azonban, hogy még az alispán nincs itt, pedig anélkül nincs akasztás, ő az üdvözlő szónok. Mondják, hogy egész éjszaka a felesége ékszereit kereste, és most alszik. Felmerül az aggodalom, hát ha nincs is beszédje.
Nem kell Poltárit félteni. Nincs az a kávédaráló gépezet, melyet ő felül nem múlna, ha egyszer kinyitja frázisainak zsilipjét.
Ettől nincs mit tartani, hanem ha netalán elalussza az időt. No, az bizony meg lehet, mert aki alszik, az nem gondolkozik, csak álmodik. Aki pedig álmodik, az megálmodhatja magának a királyi tanácsosságot mindennemű fáradtság nélkül, sőt, akár az aranygyapjat is, ha már benne van. Azért tehát jó lesz utána szalasztani egy hajdút, hogy siessen, mert addig nem vonulhat be kíséretével a főispán a terembe, míg ő ott nincs. Ide is hírül hozzák, hogy Tóth Mihály megvette az összes záptojásokat, hogy kivonja őket, mint nemtelen fegyvert a forgalomból.
Ez a Tóth Mihály derékember, és gyönyörű leánya van, mondja élénken Homlódi. Ízes falat, vigyorog Hort Miska, és micsoda keze van. Az öreg Noszti odaintette fiát egy ablak mélyedésbe. Feri, szólt halkan, ez az, akiről otthon szóltam már neked. Ez még egy olyan deszka, amelyen mindnyájan kiúszhatunk a partra. A leánynak több mint 1 milliója lesz. Gyepre, fiú. Majd megnézem. Mondá az ex-hadnagy. Tudod mit? Hívasd meg Rágányoséghoz egy legközelebbi estére. Az nem lehet, szólt az öreg Noszti elgondolkozva, mert Tóth Mihály az a bizonyos párizsi úr, akivel Rágányosnak illotempore párbaja volt, hiszen tudod a históriát, a grófnőt fájdalmasan emlékeztetné, hogy az ura pillanatnyi szükségben vette el. Úgy, és honnan csöppent ide a megyébe? Megvette 3. éve a reketyési birtokot, 5000 hold, első osztályú. Azon felül gyárai vannak, de bogarai is, mert az üzemet valami szeszélyéből egyszerre csak beszüntette, és van végre nagy csomó állampapírja, 1 hétig nyírják a kuponokat a helyi rege szerint. Ebben az egy alakban szeretem a Szabó mesterséget, de hát miként szerezte ezt a nagy vagyont? Ja, ennek érdekes története van, de most nem érek rá elbeszélni, s különben sem gondolnám, hogy valami nagyon finnyás volnál a pénzek eredetére, noha ebben az esetben akkor is nyugodt lehetnél. Ó, édes papa, szólt morikáló szemforgatással, köszönöm a jó véleményedet felőlem. A történetet akkor is elég ideje lesz meghallgatni engedelmes fiacskádnak, ha majd hozzálát az alapozási munkálatokhoz. Kivel mutattassam be magamat? Kérd meg Homlódi bátyádat. E pillanatban sürgönyt hoztak a főispánnak. Noszti beszólt hozzá a küszöbről, még most se volt felöltözve. Sürgönyt kaptál? Bonts fel, kérlek, és írd alá helyettem. Noszti felbontotta, a belügyminisztertől jött, és számjegyekkel volt érthetetlenné téve. Megint kinyitotta a belső ajtót. Nem tudom elolvasni, hol van kérlek a kulcs? Miféle kulcs? Kérdék Operecki bosszúsan. Hát amit a belügyminisztertől kaptál, elveszett. Hát most már mit csináljak? Hívas Lakatost, mordult rá türelmetlenül, mert sehogy sem sikerült máslit kötni a nyakkendőjén. Azok, akik hallották, elmosolyodtak, Noszti pedig ajkaiba harapott. No, ez már mégis súlyos tudatlanság, azzal beljebb ment, betette maga után az ajtót, és összeszitta Kopereckit. Ha már olyan nagy szamár vagy Izrael, legalább ne beszélj hangosan. Lakatossal akarod a távirat titkos jegyeit kihámozni, szégyenlem magamat miattad. Minek hoztál ide, te hóhér? Védekezett Koperecki. Mit tudtam én, mit tudsz? Hát nem mondtam mindig, hogy az állatok tanítványa vagyok. És az úgy is van, mert bizony Isten egy oroszlán bátorsága kell hozzá, hogy neki mentem ennek a főispánságnak. No, csak vedd hát fel a mentét és menjünk, a táviratot hagyjuk délutánra. Koperecki felkötötte a kardot, fölvette a mentét. Kezébe fogta a kócsagos kalpagot, megnézte magát a tükörben, és elbámult, hogy az milyen daliás vitézt mutat vissza. Azzal benyitott híveihez. Készen vagyok, uraim! Éppen akkor jött be Pimpósi Hajdú is jelenteni, hogy a tekintetes alispán úr már megérkezett vitézi öltözetben, és bement egyenesen a tanácsterembe, ahonnan valóságos tengermorajlás hallatszik ki. Akkor hát menjünk Isten nevében, mondta a főispán, és bátor léptekkel megindult egy sorszobán keresztül, a legutolsónak az ajtaja a közgyűlési terembe nyílt. Malinka hozzá sompolyodott útközben, csak semmit se félje méltóságot. Gondolja el, hogy csupa káposzta fejeknek beszél, bátorítsa az a tudat, hogy én a háta mögött leszek, és súgni fogok, ha netán valahol megakadna. Mikor a főispán belépett a terembe, az utána tóduló kíséret éjenzésbe tört ki, mire hatalmas füttyök hangzottak fel, és szinni nem akaró lárma támaszt. Ne te ne, sárga rigók, rivalt a fütyülőkre megvető gúnnyal Homlódi István. Farkas szemet néztek egymással, mint két összeütközni készülő csapat, bár az egyik része csak maroknyi. Levele, meghalt, ne szemtelenkedjenek, minek jött ide, Koperecki, Sicki, s többeféle kivehető hangok vagy bődületek emelkedtek ki az artikulátlan zsivajból, mely az érthetetlenségbe veszett el, mint a kígyó sziszegés. Senki se értette, mit beszél a másik, pedig mind a 300 vagy 400 száj működésben volt. A főispán e szörnyű lármában lépegetett fel az emelvényre, leoldá bíborba vont kardját, és végigfektette a pulpituson. Az ő szája is mozgott, de hogy mit mondott, nem lehetett kivenni. Talán az esküt hadarja el, találgatták némelyek. Ha a tengeren orkán dúl, akkor mozog úgy tarajos hullámaival, mint most az a tömérdek fej, mely egyetlen fürge, vonagló és rángatózó testé látszik összefolyni. Az abcúg még akkor nem volt kitalálva, ahelyett egymást becsmérlő kiáltások röpködtek innen, oda és onnan vissza, és ez szó galacsinok némelyike ugyancsak mérgezett nyállal volt gyúrva. A megtestesült káosz képét nyújtotta a terem olyasmit, mintha elképzeljük, hogy a babiloni torony építésénél összevesztek volna a munkások. No, itt ma nem kell semmilyen beszéd, gondolta Poltári. Itt nem lehet gyűlést tartani. És talán nem is lehetett volna, ha valamiért föl nem fortyan a Herkules termetű Levicki János, volt dzsidás ezredes, ki is rácsapott tenyerével az egyik zöld posztóval borított asztalra, de úgy, hogy az nagy recsenéssel nyomban ketté hasadt, és haragos, bömbölő hangja minden zsivaj túlharsogott. Csend legyen, hé! Én mondom, akinek valami baja van, annak velem van baja, álljon elő! Amire olyan csönd támadt, amin ő a temetőkön szokott lenni, mert a vitéz ezredes, akit közönségesen Beretvált Tigrisnek neveztek a megyében, arról volt nevezetes, hogy már 7 embert ölt meg, mindnyáját ő felsége a saját királyunk alattvalóiból párbajban. Hogy mennyit ölt meg az ellenségből a szadovai csatában, arról nincs hír. Szinte különös volt, mintha valami nagy kutya egy harapással elnyelte volna az egész lármát, és csak egy kis csontszilánk maradt volna belőle, a hirtelen támadt csendből kiütődött egy hangosra változott öndörmögés, egyéb iránt a liszi ügyvéd hangja, ohó, ohó. Az ezredes rettentő szemöldjei megmozdultak, és szúros jupiteri szemei sötéten, vészjóslóan meredtek a vézna szikár demagóg vezérre. Tetszik valami? Mennydörgéz ordonan, míg nagy kifent bajusza félre fordult, mintha az egyik szárnyát aláhajlítaná, hogy rászúrja az ellentmondót, mint egy kis bogarat szokás a gombos tűre. Semmi, csak köhögtem. Felelte önkéntelen szepegéssel az ellenzéki vezér, fejét a vállapockái közé húzva. Úgy? Akkor szopogasson, barátocskám, egy kis medvecukrot! Kitört a nevetés, minden arc neki derült, ez a kicsinlő megjegyzés megölte a népapostolt, az arcokra csalt mosoly olyan hatással volt az alkotmányos haragra, mint a napfény a márciusi hóra nézve. Ha a magyar ember elneveti magát mosolyán, ezzel az égi szárnyon elröppen minden epéje. E pillanatban csattant fel a Poltári György híres ezüstcsengésű hangja. Méltóságos báró úr, szeretve tisztelt főispánunk! A zajcsináló ellenzék azt a látványt nyújtotta, amit a pulyka, mikor a fejét levágják, még mindig megy szalad a teste 1-2 másodpercig. Dacára a liszi elnémításának mégis zúgás fogadta népszerűtlenné vált szónokot, a nap bűnbakját, de ez hamar elcsendesedett, és az alispán háborítatlanul folytathatta üdvözlő beszédét. A mai politikai viszonyok mellett, a hazánk ege fölött tornyosuló felhőknek közepette, midőn ő császári király apostoli felsége méltóságon nemes személyét bízta meg e vármegye vezetésével, megnyugtató érzés száll szíveinkre, mert érezzük a jó akaratot, mely lényéből kisugárzik, és ismerjük mély bölcsességét. Egy reszelős hang, ne hazudj, Gyurka! Melyel minden, ha meg fogja találni a Szküllák és Karübdiszek között kivezető utat, mert a honszeretet, a méltányosság és az igazság az a hármas csillag, mely méltóságodat irányítja. Halljuk, halljuk, potyogott innen-onnan a kíváncsiságnak némi kis morzsája. Istenem, hogy bírta ilyen szépen kigondolni? Csóválta a kemény vágású fejét egy kurtanemes, s a mellette álló ismeretlen ifjúhoz, Malinkához intézte koronkénti észrevételeit. Van-e szemi, csak ne használná rosszra mi? Malinka nem felelt, nem is hallotta, forgott vele a terem, rettentő zúgás keletkezett a mindenségben, a szónok szavai, mint éles szögek, hultak, süvítettek, és élükkel a halántékába vágódtak, arcát halotti sápadtság borítá el, míg homlokáról hideg verejtéket sajtolt ki a rémület. Eleinte álomnak hitte, de minden pillanatban rettenetesebb valósággá nőtt, hogy az alispán az ő, vagyis a Kopereczky beszédét mennydörgi érces hangon. Azaz a maga beszédje volt, az jogos elmeszüleménye, csak hogy olyan puskapor, amelyel már lőtt egyszer 1868-ban a báró Aráncsi beiktatásánál, akkor mint főjegyző üdvözölte vele Aráncsit. Régen volt, az a kutya se emlékezett már arra, de ő maga el tudta szóról szóra fújni most is, a főispán, kit megtisztelt vele a Viznyói kriptában pihen, és az akkor éjjenző bizottsági tagok is nagyobb részt ugyancsak csendesek immár valahol a temetőkben. Ezeket mind mérlegelte poltári midőn, beszéd nélkül ébredt fel reggel. Restelte az esetet, de mit tegyen? Extempore mondhatna valami zöldséget, de akkor hova lenne a szónoki nimbusza? Ej, gondolta magába, vágjunk neki. Elmondom régi beszédemet, vagy nem veszik észre, és az nagyon jó, vagy észreveszik, és akkor azzal lehet elütni, hogy értéktelen Krispinre jó a viselte zsinór is. Így ugrott bele, s meg nem zavartatva a hűvös hangulat által, folytatá fennhéjázó testtartásával és diadalmas gesztusaival. Különleges a mi helyzetünk, méltóságos főispán úr, nem rózsákkal párnázott pihenőszékhez méltóztatott ide érkezni, hanem mozgalmas csatatérre, nagy munkához, ádász küzdelmet folytatunk itt mi maroknyi magyarság körülvéve nemzetiségekkel. Az önvérünkön kivívott jogokat önként testvériesen osztjuk meg a nemzetiségi lakosokkal, de vajon testvérek vagyunk-e azért? Ó, nem. Úgy állunk szemben velük, mint szarvasok a vadászokkal. Önként elhullatott agancsainkra azt mondják, hogy azok értéktelenek, nekik trófeák kellenek, agancsok, de a homlokcsontunkkal együtt. Nyugtalan mozgás. Nekik csak így volna kedves, vagyis a jogaink, de a bőrünkkel együtt. A jelenlevő nemzetiségek, bár a passzivitás miatt kevesen jöttek be, zajos, nem áll, nem úgy van, kiáltásokkal zavarták meg itt a szónokot is, Malinka fokozódó kétségbeeséssel megállapíthatta, hogy szóról szóra az ő beszédjük pereg le a poltári tömött szürkés bajusza alól. Istenem, Istenem, mi lesz ebből? Szeretett volna föld alá süllyedni, vagy még jobb volna kirohanni és futni, futni az indóházig, aztán elmenekülni innen örökre. Hisz azt a szégyent, azt a gyalázatot, ami majd most következik, elviselni lehetetlen. De hasztalan úgy be volt szólítva a főispán háta mögött képződött gyűrűben, hogy a kimenetelhez legalábbis a kinizsi ökleivel kellett volna rendelkeznie. Ott maradt tehát, megadta magát sorsának, és tompa elfásultsággal várta, hogy lesz, ami lesz, többé már nem is figyelt a beszédre, pedig most következtek a megye kívánalmai, a nemzetiségek erős kezű megfékezése, a pandúrság szaporítása garázdálkodó rablók ellen, egy gimnázium bontóvárra, ahol megmagyarosodnak az idegen ajkú sarjak, a rakoncátlan gyík szabályozásának befejezése, és így tovább, hiszen tudta már ő ezeket könyvnél, és megüvegesedett szemei bambán, mereven tapadtak a féloldalt álló Kopereczkyre, ki minden felindulás nélkül nyugalommal hallgatta a szónokot. Malinka kínos, szorongó érzéseit a bámulat váltotta fel, micsoda idegei lehetnek ennek az embernek. Talán acélból vannak, hogy olyan nyugodt tud maradni egy ilyen katasztrófánál, mert még elképzelni szörnyűség, és hajmeresztő valakinek lelki vívódását hasonló helyzetben. Vagy talán éppen azért olyan nyugodt, mert annyira ideges, hogy nem is hallja, nem is érti a poltári beszédét, egyszerűen hangzavar az előtte, mint ahogy az ütközetben a katona nem érzi a saját vére hullását. Pedig most igazán az ő vére hull a poltári mondataiban, de úgy kell lenni, hogy nem hallja, nem tud felőle. Ó, jaj, Demosztenész óta nem történt ilyen eset. Csak az Isten hajítana most le hozzá egy mennykövet is, amelyik vagy az összes megyei bizottságot agyonüsse, vagy csak Kopereczky bárót, mert az is megoldás lenne, vagy csak őt, Malinkát, magát, mert aztán nem törődne a többivel. hanem bizony nem történt semmi csoda, csak Noszti Feri keserítette el még jobban holmi sületlen kérdésekkel, valahogy melléje tolatván a tömeg által, milyen lesz a sógor beszéde. Ha egy darab húst tüzes harapó fogóval szakítanak ki belőle, az se lett volna kínosabb, mint erre felelni. Az Isten tudja, szólt szemeit égnek fordítva. Te csináltad? Félig meddig. Hörögte halkan. Lásd, azt úgy kellett volna összeeszkábálni, hogy előlegesen bekéretek az alispánnak ezt a szónoklatát, úgyhogy a sógor beszéde mint egy válaszokat tartalmazott volna az itt felhozottakra, és ezzel rajta lett volna a rögtönzés zománca. Meg kell adni, hogy gyönyörűen beszél ez a poltári, vagy hogy hívják. Csak ugyan. Hebegett Malinka, és kintól vonaglott lelke. Apropó, fecsegett Feri tovább, mi van a nővéremmel? Most lehetett még csak a nagy konfúzióban a Malinka arca, hogy elvörösödjék-e, vagy elsápadjon. Boldogok voltatok, mi? Vigyorgott Feri rejtélyesen. Nem is beszéltem vele. És én ezt ugye elhiggyem. Ösmerlek, kis maszk, bizonyisten. Beszélhetsz nekem, amennyit akarsz, hiszen Vilma is írt és összeszít, hogy frivol lélek vagyok, hogy mit gondolok én felőle. Hát azt gondolom, de nem írtam meg neki, hogy mindenek előtt hálátlan. De most jut eszembe. Hirtelen a karzatra pillantott, honnan átható rózsa és rezeda illat verte át magát a füllet levegőn az érzékenyebb orrokhoz. Sok üdearc mosolygott le onnan a különböző virágos és tructollas kalapok alól. Te már egy hete vagy itt, Kornél. Nem tudnád véletlenül megmondani, melyik a hölgyek közül Tóth kisasszony? Malinka csak a fejét rázta, hogy nem tudja, nem is nézett arra felől, sőt ösztönszerűleg behunyta a szemét, mert íme elérkezett a rettenet ruhájába öltözött pillanat, és jobb akkor sötétben lenni. Poltári befejezte beszédét, szorványos éjjenzés hangzott fel, a Noszti klik éjjenei. Egyébként hideg maradt a hallgatóság, bár a suba alatt bevallották, hogy hamari beszédnek, mert csak tegnap vállalta a szónoki tisztet, nem volt éppen utolsó. De az e fölötti megjegyzések és véleménynyilvánítások csak legfeljebb 2 másodpercig tarthattak, míg a főispán hátrataszította a panyókáját, megköszülült a torkát és megszólalt. Tekintetes köztörvényhatósági bizottság. Ejnye, bekülönös pohán kakása ízű hang, mosolyodott el Clementi szerkesztő úr, ki a középső zöld asztalnál egy ív papírosra szorgalmasan jegyezett. Koperecki hangján tényleg rajta volt a felvidéki zamat, de nem nélkülözte a hajlékonyságot és a csengést. Első szavainál megszűnt a beszélgetés, és az a bizonyos zümmögés, mely a figyelmet lassan-lassan megőrli, mély csendesség támadt, de mint Hort mondotta később, volt valami fenyegető jellegű, valami bizonytalan egy csöndben. Nem a tisztelet szülte, hanem a kíváncsiság. Nem az okos embert várták, nem is az új főispánt, hanem a féleszűnek hirdetett Tóth urat. Halljuk, halljuk! A mai politikai viszonyok mellett, kezdte folyékonyan minden elfogultság nélkül, a hazánk ege fölött tornyosuló felhőknek közepette, midőn ő császári királyi apostoli felsége az én személyemet bízta meg a nemes vármegye vezetésével. Bizony tehetett volna okosabbat is, vágott közbe az oszlopok mögül egy pufókalak. Némi derültség támadt a közbeszólás nyomában, nyugtalan fészkelődés hullámzás kelt, mint a vetés fölött, ha egy széláram megmozdítja, némelyek megbotránkoztak, minek a királyt bántani. Mások helyeselték, ej, nem árt ő felségének, ha csuklik egy kicsit. Szóval megindult a mindent elposványosított récselés. Koperecki egy kis szünetet tartott, de a figyelem nem akart helyreállni, ő volt hát kénytelen fölemelni hangját a továbbiakhoz. Megnyugtató érzés szállt szívemre, mert érzem a jó akaratot, mely az itt egybegyűltek lényéből kisugárzik, és ismerem a mély bölcsességet, melyel a megye vezető férfiai minden, ha megtalálják a Szküllák és Kalubdiszek közt is a kivezető utat, mert a honszeretet, a méltányosság és az igazsági 3 csillag irányítja őket. Nini? Ugrik fel Clementi szerkesztő úr meglepetve, mintha valami váratlan ismerőssel találkoznék, hiszen ez az alispán beszéde. Gubú legyek, ha ez nem az alispánt paródiázza. Psz, csend legyen, halljuk, halljuk, uram! Ó, hisz ez rettentő módon érdekes! mint a futó tűz terjed fülből fülbe, hogy a főispán poltárit gúnyolja, megtanulván az ő beszédét egyhallásra zseniális módon, szóról szóra visszamondja. No, minket ugyan bolondá tettek, hiszen ez egy nagy talentum, halljuk csak, halljuk! Egyszeribe olyan csendesség lett, hogy az öreg Melfeller mérnöknek híres patekféle zsebóráját hallani lehetett, milyen szépen ketyeg a mellén zsebében. Koperecki erre lejjebb eresztette hangját, és így folytatta. Különleges az önök helyzete, tisztelt köztörvényhatósági bizottság. Nem rózsákkal párnázott pihenő székekhez érkeztem én ide, hanem mozgalmas csatatérre, nagy munkához. Körülvéve a nemzetiségektől áldás küzdelmet folytatnak itt önök, maroknyi magyarság, az önvérükön kivívott jogokat önként testvériesen osztják meg a nemzetiségi lakosokkal, de vajon testvéreke azért? Ó, nem. Úgy állnak szemben egymással, mint a szarvasok a vadászokkal. E hasonlatra mindenki ráismert, és látta, hogy csak ugyan a poltári beszédét ismétli. Bevette, és most kihánja, ahogy Viléci ödön mondta. Nosza, kitört erre a tetszés zaj minden vonalon. Ho-ho, micsoda kapitális ember, egy lángész, csodálatos emlékező tehetség. Ki is volt az, aki egyszer az egész naptárt könyv nélkül megtanulta valami peregrinus, no, ez még azon is túltesz. Minden szem poltári felé fordult, kékült, zöldült, a szakállát harabdálta, nem tudta elképzelni, mi akar ez lenni. Zöldes fényű bika szemei kidagadtak a csodálkozástól. Eleinte dühösen döfködte rezes kardjával a padlót, míg azt hitte, hogy a főispán valamely szellemi incselkedést folytat vele, lassan-lassan azonban rájött a valóságra, hogy a régi beiktató ülések jegyzőkönyveit ő küldte meg neki, és azokból éppen ezt a beszédet tanulta be. Fatális egy véletlen, most már minden napfényre kerül dicsőség, hírnév, szónoki nimbusz, Isten veled! Ellenben a bizottsági uraknak elég volt a gyűlölt alispán kínos feszengését látni, hogy egy pillanat alatt kiengesztelődjenek a főispán személyével, sőt, hogy megszeressék. Önként elhullatott agancsainkra azt mondják, hogy azok értéktelenek, szónokolt odába a főispán egészen kipirulva. Nekik trófeák kellenek, agancsok, de a homlokcsontunkkal együtt. Nekik csak egy volna kedves, vagyis a jogaink, de a bőrünkkel együtt. Tomboló éjjel orkán zúgott fel minden oldalon, még a nemzetiségiek is tapsoltak, mert ők azt hitték, hogy ez most már csak mint szatíra értelmezendő. Ragadós lévén a tetszés, a hölgyek a karzatról a zsebkendőiket lobogtatták, Fincsa asszony azonban, aki az első sorban ült, hangosan panaszkodott. Micsoda disznó nép ez, mikor az uram mondta ezeket, a fülük dobját se hajtották, most pedig a lelküket ordítják ki. A tömegek kiszámíthatatlanok, mert szeszélyesek. A Malinka balul kiütött plágiuma megfordította a hangulatot, és a különös körülmények között a sors csodálatos kártyakeverő keletkezett rokon szemv fölkapta szárnyaira Kopereckit, és nem ejtette el többé. Egy elképzelt jó tulajdonság, ezúttal a rendkívüli emlékező tehetség látszata, többet ér néha, mint 100 meglévő erény. Az éjjenzés tetszés zaj most már annyira hozzászegődött a beszédhez, mint a gazdátlan kutya, hogy bottal se lehetett volna elverni. Hova tovább nagyobb volt a lelkesedés, ami természetes, mert mindig nagyobb lett a rekord is, amit a főispán elért, még mindig szóról-szóra adván vissza a poltári frázisait, szimileit és idézeteit, csak midő Madame Stelt intézte a hang közben zavarón a Hortúr zsablonos kérdése, amely mint egy önkéntelenül csúszott ki a száján. Milyen volt a keze? Minden új éjjel, mint valami bűvös ecsetvonás élénkített és változtatott némileg a Malinka Fancsali ábrázatán, el annyira, hogy a vége felé kigömbölyödött, ragyogott, már szinte hinni kezdte, hogy hallucinált a poltári beszéde alatt, pajkos dzsinnek bohókás játékot íztek vele. Az öreg Noszti nem minden fennhéjázás nélkül súgta oda rágányosnak, nézd csak, nézd, micsoda fránya fickó ez az Izrael. Sőt, még Poltári György is, pedig ez az egész lelkesedés jól észlelte nem egyéb volt, mint egy kis antipoltarizmus, csak hamar megnyugodott, gondolván magában, a főispán most nagy dicsőséget aratott azzal a véletlenséggel, hogy éppen az én egykori beszédemet magolta be, és én azt nem gyanítva közvetlen előtte elmondtam, Mind azt hiszik ezek a maflák, hogy rögtönzött paródiát hallanak, és bámulják őt, ünneplik, mert ezúttal engem vélnek inzultálni. Hát bizony elég kellemetlen, hanem segíteni nem lehet rajta. Mert ha én most leleplezném, hogy a főispán nem engem parodizál, hanem szegény feje nem tanult be más beszédet, és akarva nem akarva ezt kell elfújnia, akkor ugyan a főispán agyon volna ütve, de magamat is bemártanám, hogy kétszer mondok el egy beszédet. Legjobb tehát, ha elhallgatok, és igyekszem kihúzni ebből a vak esetlegből a lehető legnagyobb polgári hasznot. A főispán nagyon jól tudja, hogy más beszédet nem tud, ennél fogva kutatni fogja, miként került össze a két beszéd, és a megőrzendő titok ezerszerte jobban kapcsolja majd hozzá, mint bármely más szolgálat, amit tehetnék. Nagyobb szerencse ennél nem is érhetett volna. A főispán még a helyemet is megfújja, ahová leülök, szóval a kezemben lesz az én madaram, ő már. Csak újjongjatok, éljen ezzetek ostobák, én a markomba nevetek az alatt. Így formálódott ki apránként általános megelégedésé minden széthúzó érzés. Némelyek figymálták, vagy kevésbe vették a főispánnak-e mnemotechnikai erőműveletét, hogy mi van abban visszakiabálni valamit, hiszen a tükör is azt teszi, azért mégse bámulják meg, mint masinát, de a szájasabbak és műveltebbek letorkolták ezért. Éj, mondta Petrovai Tamás nagy tekintélyű aggasztján, aki a pozsonyi diétákon képviselte Hajdana megyét. Mit ért a paraszt az uborka salátához? Ez a gúnyos megjegyzés megtette hatását. Senki sem merte többé kétségbe vonna a főispán lángyelmejét, és midőn beszédét bevégezte, valóságos glorióla látszott lebegni a feje körül. Hozzárohantak ősi szokás szerint, vállaikra emelték, és úgy hordozták körül a terembe. Majd kivitték a balkonra is, hogy az odakünn összegyűlt köznépnek megmutassák. Mámorban úszott minden. Az arcok ki voltak pirulva a lelkesedéstől, a tegnapi tüntetés rendezői voltak a leghangosabbak az ovációkban, mihelyt a főispán visszakerült a nép tenyeréről a biztosabb talajra, az anyaföldre, hízelgéseikkel vették körül, még maga Liszi ügyvéd is oda kiáltott. Meghajtom zászlómat, méltóságod lángesze előtt. És ezzel meghajtotta derekát. Úgy látszik, azt nevezte ő zászlónak. Ez alatt Nosztiferi is ráakadt Homlódira, aki megmutatta neki, melyik a karzati hölgyek közül Tóth Mari. Ott balról az az orgonavirágos kalapú szép kis pofa, nem igaz? Feri föltette a monokliát, és megnézte műértő szemmel. Formás jószág, de mintha szeplős volna. A termete veri a liliomot. Úgy látszik, bátyám is a részletek embere, mint Hort Pista. Nem egészen, csak éppen mondom, hogy a termete az, meg a ritmikus járás, amiért én dicsérem, látnád csak járni. Kár, hogy a szemei aprók egy kicsit. Látnád csak őket rád szegezve, mikor nevetnek, szép tiszta szemek, mint a kristálypatak vize, a lélek fenekére nézhetsz be rajtok keresztül. De már nem fiatal, ahogy nézem. Olyan 21 éves forma, de még ártatlan, mint a ma született bárány, és olyan egészséges, mint a mak. Elég baj az, sopánkodott Feri. Hogy? Az egészséges fa nehezebben gyúl meg, bátyám uram, a szúette könnyebben ég. Tüze válogatja, öcsém. Nem bízol magadban? Mutasson be neki, bátyám uram. Szívesen. Menjünk hát fel hozzájuk. Az anyja az, aki mellette ül? Kérdezte Feri útközben. Igen, az anyja. Nagyon közönséges kinézésű, miféle lány? Fogalmam sincs felőle, azt az egyet bizonyosan tudom, hogy nincs a Habsburgokkal rokonságban. Amellett azonban jóra való asszony lehet, mert Tóth uram nagyon megbecsüli. De siessünk, fiú, mert mindjárt vége az ülésnek. Nem könnyű volt pedig kikecmeregni a nagy tömegből az oszlopos folyosóra, ahonnan meredek, ódong rádicsok vezettek a karzatra. Útközben 4-5-en is elfogták Homlódit valamely ügyben, mert a régi megyegyűlések részben bőrze jellegével is bírtak. Itt találkoztak a megyeurai különböző vidékekről koronként, és vettek, eladtak, csereberéltek. Homlódi híres lovakat nevelt, tőle válogattak fogatokat a házasulandó uracsok, a községek ugyancsak nála tudakozottak, van-e eladó csődőre, viszont ő maga itt szerezte be, ami neki kellett. Teheneket Kajtári Kelementől, merinói juhokat Balázs Gáspártól, gyümölcsfaotványokat a szenvedélyes pomológus Kapor Andrástól. Feri tehát útközben is csak rövidebb, sűrűn félbeszakított időközökre élvezhette Homlódi információit.
Mondja csak, János bátyám, miért nem ment eddig férjhez? Azt az egyet nem értem.
Nem tudom.
Dehogy nem tudja. Olyan vénsas, mint maga, minden tud.
Erre aztán elmosolyodott Homlódi.
No, hát tudom. Azért nem ment férjhez, mert Mari azokhoz a lányokhoz tartozik, akik magukat rútaknak hiszik.
Vannak is a világon ilyen leányok, hitetlenkedett Feri.
Talán nincsenek, de ez az egy ilyen. Nem természeti törvény, ez nem állítom, bizonyára nincs ez bent az asszonyi állatban, mint a teremtő által beoltott jellemvonás, hanem egy betegség kifolyása, amelybe többnyire a gazdag partik esnek. Ez a betegség abból áll, mindenkire gyanakszik, aki hozzája közelít, hogy a pénzére vetette ki hálóját, minél fogva hűvös, visszahúzódó és bizalmatlan. A gyanakvás folytán nagyobbra harapódzik, míg rögeszmévé válik, és elnyomja benne a természeti törvényt, a hiúságot. A végén már szinte megcsontosodott meggyőződése, hogy őt önmagáért senki sem szereti, és derűre-borúra osztogatja a kosarakat. Ez Tóth Mari belülről tekintve, mert tud meg, Bruder, hogy az a millió forintocska, ami a lányra néz, furcsa kis lidérc. Nem csak azokat zavarja meg, akik meg akarják kaparintani, hanem azt is, akinek a mátka ládájában van. Éppen a karzat ajtajánál állottak, Feri visszarántotta Homlódit. Azt hiszem, ne menjünk fel, mondd el váratlanul.
Hogyan?
Nem akarod, hogy bemutassalak? Azt látom, hogy a feladat sokkal kényesebb, hogy sem elhamarkodva lehetne megoldani. Gondolkozóba ejtem, mint az imént mondott János bátyám, hogy a millió gonosz lidérc megzavarja a fejeket. Ez bizony igaz lehet, és hogy én ebből a hibába ne essem, egyelőre csak annyit mondok, amennyit a lusta miniszterek szoktak, hogy előbb még tanulmányozni fogom a kérdést. Ismerni akarom teljesen a terepviszonyokat, és haditervet próbálok csinálni. Amint akarod, hagyta rá Homlódi vállat vonva, akkor hát menjünk vissza a politikához. Mit szólsz a sógorodhoz?
Nem mindennapi ember.
E pillanatban széttárták a huszárokat, tanácsterem szárnyas ajtajait, és kifelé tódultak a bizottsági tagok. Éljen a főispán kiáltásokkal. Tehát vége a beiktató gyűlésnek.
Puff neki, kiált fel Homlódi. Okosan tetted, hogy nem mentél a karzatra.
De akihez a szavait intézte, nem volt mellette. Megfordult, hogy hová lett, hát az bizony visszament a karzat kiáratához, ott lest a letipegő hölgyeket, kik felfogván a lépcsőknél szoknyáikat, csinos formás lábakban és bokákban élvezetes szemlét nyújthatnak a kujonnak. Homlódi a gyűlés termen állt a főispán belső szobáiba, igyekezett, ahová most bevonult, meggyarapodott udvarával, alázatos hízelgőivel, hozzáragadt mamelukjaival.
Hanem, hiszen nem is csoda.
A meggyújtott lámpánál már mindjárt a gyufa sercenésénél ott vannak az éber muslincák. Csóva Jancsi, aki most diadalmasan vitte a főispán után az ott felejtett zsergebőr kesztyűjét, rájuk is terítette egy-két megjegyzéssel a vizes lepedőt. Persze, most már gyülekeznek a jó legyecskék a mézre, de mikor még azt hitték egy óra előtt, hogy mérgezett víz, másút röpködtek.
Az öreg Noszti megszólította Homlódit.
Nem láttad, Feri?
Tóth Marit lesi.
Zsugta a füléde Homlódi. Szeretem, szólt sugárzó megelégedéssel, hogy ím végre már hozzálát a fiú valamihez.
Koperecki ott bent fogadta a gratulációkat. Boldog, aki kezet szoríthat vele, és bókot mondhat hozzá.
Nagy dolog volt, remek dolog volt, ilyet még nem pipáltak Bontó megyében. Maga az öreg Noszti is el volt ragadtatva. Most már te vagy a helyzet ura, mert a bontói ember olyan, mint a legszilajabb csíkó. Rú, kapál, harap, ficánkol, de ha a hátára tudsz pattanni, megtorpan is engedelmesen poroszkál alattad.
De hol vetted azt a pompás ötletet, lelkendezett rágányos, visszamondani a poltári beszédét, mert ezt tett úr rá?
Hol vettem? Mentegetődzött a maga szokott bohémiájával Koperecki. Könnyű volt elővenni, mikor csak ez az egy beszédem volt. Ezt is a Malinka csinálta, ahogy szokás. Titkár esze tapossa simára a főispán útját, hiszen tudjátok.
Jó ízűn kacagtak a körülállók, természetesen nem hitték el. Márhogy is csinálhatta volna Malinka, amikor az csak abban a pillanatban születhetett. A főispán megjegyzése egy kis maró célzás akar lenni az elődre, aki tényleg titkárjával csináltatta a beszédeit, de milyen finom alakba önti gúnyolódását, micsoda nagy eszű ember ez. Míg a főispán úgy szólván szerkelét tartott, mint egy kis király, zsebre rakta dicsérő szóvirágokat, nyers őszinteséggel megjegyezvén, bizony higgyék el, soha se hittem volna, hogy ilyen könnyű mesterség a főispánság. Az alatt Noszti Pál a megfejthetetlen kormány sürgőn bosszantotta, s Malinkával együtt felturkálták a főispán bőröngyeiben az összes hivatalos iratokat, míg végre erő került a kulcs. Vitte is nagy lobogtatva Kopereckinek. Itt a kulcs, megvan a kulcs. Ez az? Nézegette meg kíváncsian Kopereczki. Micsoda ostobaság, uraim, ez a mi hivatalos nyelvezetünk. Hát hogy lehet ezt józan észre a kulcsnak nevezni? Hiszen a horgonyt is vasmacskának nevezi a nép, és okosan, mert megfogja a tárgyakat, mint a macska az egeret, csak hogy itt nem lehet félreértés, mert a voltak éppeni macska nincs vasból, hanem mit szólnának hozzá a taljánok, ha egyszerűen macskának neveznék a horgonyt, vagy horgonynak a macskát. Viszont nem volna semmi kifogásom, ha levélkulcsnak keresztelné el a miniszter a számfejtű álkobákomjait, de így igazán hülyeség. Mindnyájan helyeslőleg bólingattak. Bizisten igaz, ő méltósága jól mondja, íme egy főispán, aki nem fél a kormánytól, ennek azután van gerince fölfelé is, nem csak lefelé. Mi csodálatos a siker! Egy óra előtt még ő rajta nevettek gúnyosan, hogy nem tudja, mi a kulcs, egy óra előtt még ő volt ezért a szamár, most már színbölcsesség, kijelentésszerű alapigazság minden, amit mond, és az adott esetben most már a miniszter a szamár. Hát az jobban is megbírja, mert erősebb is és messzebb is van innen. Az órák künn a tornyokon a 12-t kezdték verni, mire megkondultak a harangok a 4 különböző felekezetű templomokban. Hát, itt vanni, kiáltott fel vidáman Kopereczki. Milyen jó lenne most ebédhez ülni, de hallom, nem lett belőle semmi, nem akartatok a vendégeim lenni, vagyis tegnap még úgy festett a dolog, hogy az ebéd nem látszott megtarthatónak, tehát kihagyták a programból, én most hát rágányoségnál ebédelek a rokonsággal, ahhoz azonban még át kell öltöznöm németnek. Ti csak maradjatok itt, és igyátok a papramorgókat, mindjárt végezek. Kitört a méltatlankodás, hogy micsoda szemtelenség volt azoktól, akik ezt cselekedték. Nem aprehendálom én azt, felelte Kopereczki. Ti is jobban esztek otthon, én is jobban eszem a rokonnál, és ezzel vége, a pezsgő pedig megmaradt, majd megisszük, ha az asszonyt hazahozom egy pár hét múlva. Hát ez is tetszett mindenkinek, hogyha majd az asszonyt hazahozza. Milyen kordiális és egyszerű. Ezzel eltűnt a harmadik belső szobájába, és átadta magát a Bubenyik kezeibe, aki már várt rá a keményre vasalt elejű ingel meg a frak költözettel, mert a családbéli hölgyek, úgy volt mondva, kivágott ruhában jelennek meg, ami nélkülözhetetlenné teszi a frakkot. A hiánynak ellenlábasa a másik hiány, csak az a különbség, hogy az egyik nemnél hiány a derekat takaró öltönydarabon legfelül van, a másik nemnél legalul. Igazán bolond ötlet azzal fejezni ki pompát, hogy valamit elvágnak egy szabályszerű, megszokott ruhadarabból. No, Bracsok Szlatki, no, édes testvérke, nyúzd le hamar rólam ezt a bőrt. Látod, öreg varangy, milyen jó vette most nekem, legalább tótul beszélhetek veled. Nem adom 100 forintért, hogy a nyelvem mezít láb járhat egy kicsit. Kell az ilyen üdítő változatosság, hidd el. A láb is akkor érzi magát jól, mikor a szorító csizma helyett papucsba jut. Hát, ott voltál-e a közgyűlési teremben? Ott voltam a karzaton. Mit szólsz az esethez? Bizony nem hittem volna, méltóságos uram. Hát ugye, értünk egy kicsit a csízióhoz. Büszkén düllesztette ki melléit, és ravaszul mosolygott. Te, Bubenyik, a mi tótjainkat nehéz lett volna így lefőzni. Mi a nézeted? Az, hogy nyújtsa ide most a másik lábát is, és az, hogy sok ember egybevéve sokkal ostobább, mint csupán egyetlen ember, ha nagyon ostoba is. Ebben alig, ha nincs valami igazad, hallottad végig a beszédemet? Hallottam én már azt otthon is, mikor a méltóságos úr tanulta. Ben vannak már a kis aranygombok az ingben? Betettem őket. Hé, te Bubenyik, ha az a két vén sárkány ideadta volna véletlenül a két megmaradt gyöngyöt is. Ez lenne ám most nagy effektus a mellett zőben. Az ám, Pedig talán ide is adták volna erre az egy alkalomra, ha kértük volna. Nem hiszem, de minek is adták volna ide? A tekintélyt emelni. Bubenyik egykedvűen intett a kezével. Abban is csak olyan főispán volna méltóságosul, mint az aranygombokkal, mert azt gondolom én parasztésszel nem a gombok teszik a főispánt, hanem az, hogy maga gombolja-e azokat vagy mások. Mit akarsz ezzel mondani, Bubenyik? Velem akarsz kikötni? Nem akarok én semmi egyebet, csak a melleint akarom feladni, de egy kicsit, mintha megsoványodtunk volna. Várjon, majd mindjárt meghúzom a csattal hátul. Úgy. Mit is mondtál előbb? Igen, hogy már otthon is hallottad a beszédemet. Hiszen nem volt ez a méltóságos báró úr beszéde otthon, vigyorgott Bubenyi. Hogy-hogy? Pattant fel a báró szigorúan. Micsoda hülye megjegyzés ez, Bubenyi? Ejnye, hiszen váltig szítta Malinka urat, mikor tanulgatta, hogy minek csinálta olyan hosszúra. Ó, te jerikói ökör, tehát nem az enyém ez a frak, ha bár szidom érte esetleg a szabót, hogy hosszúra csinálta? A frak? No, a frak, az igaz, a frak. Ez az argumentum csak ugyan megzavarta egy kicsit Bubenyiket. Látod, hogy nem értesz a dolgokhoz, csak a világba beszélsz, de ugye szépen volt elmondva, mert erre már felelhetsz, az ilyet te is megérted, és ez a fő. Kétségkívül szépen volt elmondva, tetszett mindenkinek, az asszonyok dicsérték a karzaton, hanem valami nem megy a fejembe. Mi az ördög lehet az vénalomuszi? Az, hogy miképpen fiacshatta az a beszéd a saját apját. Miért te volant? Hát a saját apját, vagyis azt a másik beszédet, melyet a viceispán úr mondott el előbb, és mely úgy hasonlított ehhez, mint egyik tojás a másikhoz. Koperecki a fehér nyakkendőjét kötözgette figyelmesen a tükör előtt. Hiszen voltál te vándorszínész is valamikor, Bubenyik. No ne pirulj el, hiába titkoltad, régen tudom, csak nem akartalak megszégyeníted, de most bizalmasan beszélünk. Mondom, voltál te színész is, minél fogva könnyen kitalálhatod a dologokat. Vékony volt a gárdrób, mi? Csak egy bársony köntöstök volt, mi? Smorkáról is abban pipiskedett, és bánkbán is, nincs abban semmi. Közönségnek bizonnyal így is tetszett. Igen, jegyezte meg Bubenyik, de Smorkáról és bánkbán sohasem jelentek meg egyszerre a lámpák előtt, mert akkor nem tudom, hogy lettek volna. És mindezekhez még neveli a csodálatosságot a sorrend. Mert ha méltóságod mondja el előbb a beszédet, akkor még lehetséges volna a megoldás elgondolása. De így igazán megfoghatatlan, miképpen tudta az alispánul elmondani. Mit? Ki nem találtad volna? Olyan stomfax vagy? Hát a Malinka adta oda neki, hiszen világos. És ezt a méltóságos úr helyesli? Hogy helyeslem, el vagyok ragadtatva, és ennek köszönhetjük a sikert, micsoda taktikai húzás, fenomenális ötlet. Napóleon az illő nem Malinkához, hanem én azért mégis jobb szerettem, ha Malinkának jutott eszébe, és nem Napóleonnak. Ha most király lennék, aranygyapjút adnék a fickónak. Majd nyírunk neki a Jóskáról, ha hazakerül a cigányoktól. Vigyázz magadra, mert ha azt a fiatalembert én előttem bántod, bizisten menten hallani fogod a krapeci harangok zúgását. Amely ígéret a családi szótár képletes kifejezései szerint két csatlanos pofonra szólt, de nem mindig következett be, míg ellenben néha bekövetkezett minden ígéret nélkül is. Nincsen a természetben egyformaság. Most bizony inkább csókolózni szeretett volna Koperecki, hiszen minden úgy ment, ahogy azt a magyar agy elképzeli, akinek az Isten hivataltád áldozahoz észt is. Íme már megvolt a nagy ész is, dacára, hogy a mai nap eseményei még nem voltak kimerítve. Visszament vendégei közé, nem fogytak, szaporodtak Nosztiferivel, ki a kék golyó kapujáig kísérte messziről Tóth Marit, csak ugyan elbűvölő a termete. Ott elvesztve őt falánk szemei elől gomolygó tervekkel jött vissza a társasághoz, ahol apja könyörtelenül befogta a számjeles sürgöny kifejtéséhez. Ide, ide számok ellensége! Mire Koperecki visszatért, most már olyan alakban, mint egy kivénül báli alak, piros szegfűvel gombjukában, de hiszen tudja Bubenyik a dörgést, mindjárt észrevette a rajta függő szemeken, hogy azóta valami fontos történt, és már mindenki tudja, csak még ő nem. Csodálkozást, irítséget, hódolatot a pillanathoz kölcsönvet mosolyokat vett észre a jelenlevőkön, részint idegeneken, részint rokonokon ám bátor, még a rokonok is inkább idegenek voltak. Csak a két noszti az apa és fiú arcában volt valami rejtelmes, valami mélyebben fekvő, melyet az úri közöny nem jól takart. Apa, szólt Feri, közölje talán Izraellel a sürgőny tartalmát, hát ha sürgőnözni akarna annak következtében valahová. Milyen sürgönyt? Kérdé élénken Koperecki. A belügyminiszterét, amit kifejtettünk, szólt az öreg egy jó Mikulás Jámbor hangján. Az ebédhez szántam, de nem bánom, ha most tudod is meg. És ezzel keresgélni kezdett a zsebébe, mintha csak aranyos diókér nyúlt volna be. Koperecki mohón kapta ki kezéből, föltette csiptetőjét és olvasni kezdte. Mindenki tudta már, mi van benne, eldicsekedték a nosztiak. 40 000 forint évi jövedelem csöppent le a mennyekből. Minden szem reál nézett, hogyan fog viselkedni. 40 000 forint nem csekélység, az már pénz. Kurjanthat az ember, táncra is perdülhet, megölelgetheti az egész tisztelgő frekvenciát. 40 000 forint évenként. Az ördögbe is ezen akár meg lehet venni apródonként az egész Tótországot. Denik, akinek az Isten észt adott, ad hozzá domíniumot is. S ím olvasta Koperecki a következőket, hogy a külügyminiszter útján arról értesül a belügyminiszter, miszerint jelenleg Nápolyban időző Koperecki Izsák Izrael báró, lovaglás közben leesett a lóról, olyan szerencsétlenül, hogy rögtön meghalt. Mint hogy úgy tudom, fejezi be a belügyminiszter barátságos fordulattal, hogy az illető főúr, bár ellened utóbb a prágai örökség ügyében állítólag pört indított, közeli rokonod volt, megelőzve a hivatalos utat magánúton is sietve értesítlek. A beiktatás lefolyásáról értesítést várok. Bármennyire rátapadt is minden szem, mindent inkább láthattak arcán, szemeibe, mint az örömnek valamely felcsillanását. Ja, mégiscsak van a kék vérben valami. Ez a rongyos Tóth bárócska nem újjong a 40 000 forintnyi jövedelemnek. Szinte hihetetlen. Sőt, nézd, homloka hogyan borul el, s valami ónszínű réteg vonódik szemeire, arcvonalai elnyúlnak, és érezhető, hogy róluk a jókedv és megelégedés érzése elröppent. Nosztipál a hasát simogatta kezeivel, annyira tetszik neki a veje maga viselete. S gondolatai ilyen irányban kergetőztek, de hiszen a mi Izraelünk derék spéci, jövője van. Tudja az arcát fékezni és hozzáidomítani a helyzetekhez. Olyan államférfi lesz ebből, mint a patyolat. Ki hitte volna azt? Nagy rejtett erők laknak ebben a kutya szláv fajban. Koperecki még egyszer elolvasta lassan a sürgőnyt, miközben tudva vagy nem tudva idegesen morzsolta és tépte szét a piros szegfűt görcsösen összecsukódó markában, aztán egészen lehangolva zsebre gyűrte a távirat szövegét, és így szólt Malinkához, ki a falon levő megyei térképet tanulmányozta. Malinka, most én ebédelni megyek, tegyen fel egy sürgőnyt a belügyminiszter úrnak, hogy a beiktató közgyűlés a szokott módon is rendben folyt le, semmi cikorna is punktum. Ezzel aztán megindult lefelé a lépcsőkön a kíséretével, ahol rendre megnyilatkoztak a különböző csoportokban a vélemények, persze halkan. In camera caritatis. Ez aztán nobilis ember. Az az érzés, hogy egy rokont vesztett, mennyire felülkerekedett benne a ma nyárspolgári kapzsiság fölött, hogy 40 000 forint jövedelemhez jutott. Ilyen esetben más ember nemhogy el nem szomorodik, de el se bírja titkolni örömét. Bizony Isten olyan puha szíve lehet, hogy kenyérre lehetne kenni. Nosztipálnak, aki hallotta ezt a véleményt, nem egészen kvadrált, hogy vejéről puhaságot hírezteljenek, tartsák inkább keménynek, féljék inkább, mint szeressék, mert a félelem a tekintély szoptató dajkája, a szeretet csak pesztonka mellette. Nem hiszem. Vágott közbe. Magunk közt legyen mondva, hogy Izrael a rokonát sajnálja, és hogy annak a halála szomorította el, mert hiszen ellenségek voltak, és most is pörben álltak. Ahogy én ismerem a vőmet és a kevély lelkét, az bántotta őt a sürgőnyolvasáskor, hogy Koperecki létére a lóról esett le a megboldogult, mert ezt szégyennek érzi a Koperecki néven. Ez a jellemvonás még magasztosabbnak látszott a bontói karok és rendek előtt, csóválták is a fejeiket. Teringette faszekere. Pedig hát nem volt igaz se ez, se az. Koperecki a valóságban azért vágott olyan savanyú képeket, mert elgondolta, hogy ennek az eseménynek az ötletéből mekkora eret vágnak majd rajta az após meg a kis sógor, hiszen már a levélolvasás alatt is úgy feszengett ott előtte Feri úr, mintha ő lenne az a Szilaj Csikó, akinek a hátáról szegény Koperecki Izsák Izrael leesett.